Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, mindenki, aki itt van, és örülök, hogy újra közöttetek lehetek. Mai ige hirdetésünk alapigéjét a Korintusi második levélből olvasom. Korintusi második levél 5. fejezete 17-től a 21-ig terjedő verseit olvasom. Tehát 2 Korintus 5. 17-től 21-ig. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért jártván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Így olvassuk az első versben, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Hogyan jut el az ember oda, hogy ilyen nagy változás menjen végbe az életében? Nem magunktól. Az ember soha nem keresi Istent magától. Az ember nem akar megváltozni. Senkinek nincsenek alapból, alapvetően ilyen vágyai. Mi azzal próbálunk valamit kezdeni, amit látunk, ami a szemünk előtt van, amit nem látunk, amit nem ismerünk, attól inkább tartani szoktunk. Nem keressük ösztönösen az újat. Az ember, a legtöbb ember úgy van, hogy amit megismert, amiben jól érzi magát, abban szeretne maradni. Az, hogy egyesek mégis megváltoznak, és ilyen nagy változáson mennek keresztül, emögött Isten szeretete és Isten tevékenysége fedezhető fel. Ő az, aki az egész folyamatot a kezében tartja. Isten ismer mindenkit, ismer mindannyiunkat, de nem úgy ismer, ahogyan mi ismerjük egymást, hanem ismer kívülről, ismer belülről, ismeri a mi gondolatvilágunkat, azt a keszekusza gondolatvilágot, amivel tulajdonképpen még mi magunk sem vagyunk tudatában, hogy mi minden megy át a gondolatainkon. Ezt is látja, ezt is tisztán látja. És nem csak jelen időben ismer minket, hanem már akkor is ismert minket, amikor még nem is voltunk ezen a világon. Ugye ezt olvassuk a Jeremiás 1.5-ben, ezt üzente Jeremiásnak: mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Gondoljunk bele, Isten már akkor eldöntötte és elrendelte, hogy Jeremiás prófétának hívja el, amikor még Jeremiás nem létezett. És hogyha őt így ismerte, akkor minket is ugyanígy ismert. Amikor mi még nem léteztünk, akkor tudta már, hogy kik leszünk, mik leszünk, mikor, hol leszünk, és milyen emberek leszünk. És nem csak tud mindent rólunk, hanem terve is van, és volt, és van az életünkkel, mindenkiével. Szoktunk aggódni a gyermekeinkért, hogy vajon mi lesz velük, milyen jövő vár rájuk, ők maguk is találgatják, ugye, amikor még az iskolát végzik, hogy hát mi lesz majd 10-20-30 év múlva, lesz-e munkájuk, lesz-e családjuk, hogyan alakul az életünk, az életük. És milyen kevés embernek jut eszébe, hogy van egy teremtő Isten, akinek van egy terve minden ember életével, amit Isten végre is tud hajtani. Ez a jövő, amit mi nem tudunk, és találgatunk, és úgy szeretnénk belelátni, ez Isten számára nyitott könyv. Ő tudja, ő látja, és ő tudja, hogy milyen lehet a mi jövőnk, és azt is tudja, hogy milyen lesz a mi jövőnk. Az a gond, hogy ez a terv nem megy végbe automatikusan. ezt nekünk is jóvá kell hagynunk, és Isten nagyon szeretné ezt a tervet végrehajtani, de a mi beleegyezésünk nélkül ez neki nem fog sikerülni. És az ember végül választ valamit, valamilyen utat, ami legtöbbször rosszabbul végződik, mint amit Isten megtervezett. De amikor valaki megtér Istenhez és szövetséget köt vele, akkor tulajdonképpen abba is beleegyezik, és abba is beleegyezését adja, hogy Isten ezt a tervet végrehajtsa az ő életében. De van itt egy kérdés. Hogyha Isten vágyakozik arra, hogy az ember hozzá megtérjen, és az a terv végbe menjen az ő életében, akkor miért rejtőzik el előlünk ennyire? Miért kell őt keresnünk? Miért kell nekünk erőfeszítést tenni, hogy megtaláljuk azt az Istent, aki viszont erőfeszítést tesz azért, hogy minket megváltoztasson? Ugye itt egy ilyen ellentmondást sejtünk. A Bibliából tudjuk, hogy Istennel azért nem találkozhatunk, mert a bűneink miatt nem láthatjuk őt színről színre. Nem arról van szó, hogy megsértődött és elvonult, vagy hogy a távol létével büntet minket, hanem arról van szó, hogy az ige azt mondja, hogy Isten megemésztő tűz a bűn számára. Hogy az ember nem képes Isten jelenlétét elviselni. Na de akkor ugye fel lehet tenni a kérdést, hogy hát akkor miért nem láthatjuk, vagy tapasztalhatjuk őt kisebb mértékben, vagy úgy valahogy rejtve. Hát ugye, mikor Jézus itt volt a Földön, akkor sem teljes dicsőségével láttuk az Isten, de mégis itt volt közöttünk. Hát miért nem lehetne őt valahogy mégis tapasztalni, hogy az ember mégis könnyebben tudna hinni, és könnyebben tudna ennek a tervnek is engedni, amit Isten az életére nézve elgondolt. A helyzet az, hogy Isten szándékosan rejtőzött el az ember elől, és szándékosan nem akarja, hogy lássuk őt, és azért higgyünk. Vágyakozik arra, hogy higgyünk, de nem azért, mert őt látjuk. Tamásnak azt mondta Jézus az ő feltámadása után, amikor ugye Tamás nem hitte, hogy ő valóban feltámadt, és végül megjelent a tanítványok között, azt mondta, hogy mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Miért jobb úgy hinni, hogy nem látjuk Istent, mint hogy látjuk őt? Azzal, hogy látjuk őt, és hisszük az ő létezését, tulajdonképpen semmire nem megyünk. Jakab apostol azt mondta, te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Az ördögöknek nem jelent problémát, vagy kihívást az, hogy ők higgyék Isten létezését. Mégis Isten ellenségei. Lehet hinni Isten létezését, és gyűlölni őt? Ez nem mond egymásnak ellent. A fáraó is látta a csapásokat, megtapasztalta a 10. csapást, meg is rendült többször, látta a Vöröstengert ketté nyílni, mégis belerohant a csapataival, hogy az Isten népét megsemmisítse, és ott lelte a halálát. Hinni Istenbe, Istent nem ugyanazt jelenti, mint hinni benne. Hinni benne azt jelenti, hogy hiszem, amit mond, akkor is, ha mást mond, mint amit én gondolok, vagy amit én igaznak gondolok. Jobban hiszek neki, mint magamnak, és ezért engedelmeskedem neki. Ezt jelenti hinni benne. Nem csak azt, hogy hiszem, hogy létezik, és bízom valamiféle az ő gondviselésében. Attól, hogy hiszek benne, és bízok az ő gondviselésében, attól még lehetek az ő ellensége. Nem mond ellent a kettő egymásnak. Miért kell nekünk dicsőítenünk Istent? Miért mondja a Biblia, és többször is utal erre, hogy mi dicsőítsük Istent? Attól, hogy ő nagyobbnak érezze magát az emberek szemében? Nem erről van szó. Sátán szeretné azt, hogyha őt dicsőítenék, hogy magát nagyobbnak érezze Istennek. Ez a sátánnak a lelkülete. Isten nem erre vágyik. Ő ettől nem lesz gazdagabb. Hiszen mindenünk, amink van, amit neki adni akarunk, az mind tőle van. Tehát mi neki semmit nem tudunk adni. Ő semmire nem megy azzal, hogy az ember dicsőíti őt. Nekünk fontos, hogy dicsérjük Istent. Minket gazdagít az, hogyha dicsérjük Istent. Isten attól lesz gazdagabb, hogyha az embert meg tudja menteni a halálból. Neki ez a fontos. És az ember bajban van. Ha Istennel nem találkozunk, és neki nem engedünk, akkor elveszünk menthetetlenül. A bűneink miatt halálra vagyunk ítélve. De nem Isten ítélt minket halálra. A mi halálos ítéletünk az a bűn következménye. Isten pont, hogy mást szeretne. Isten szeretne minket megmenteni ettől a haláltól. Ugye nem úgy néz ki a hit, ahogyan sokan gondolják, hogy ha hiszel, ha hiszed, hogy Isten létezik, és neki az dicsőséget, akkor majd ő örök élettel fog megajándékozni, és nem fogsz meghalni. Ha nem hiszed, akkor viszont megbüntet, és meg fogsz találni, és el fogsz kározni. Nem így működik. Hanem úgy, hogy mindannyian haldoklunk, és Isten képes egyedül minket ebből a halálból megmenteni. És ő szeretne ebből megmenteni. De ez nem elég. Nem elég tudni, hogy van egy orvos, aki képes engem meggyógyítani. Nem elég biztos lenni abban, hogy ez az orvos az én betegségemet meg tudja gyógyítani. Alá is kell magunkat vetnünk a kezelésnek. Engedni kell annak, amit az orvos mond. És ezt jelenti dicsőíteni őt, hogy engedünk annak, amit mond. Ez az Isten dicsőítése. Isten dicsőítése és imádata nekünk, bűnös embereknek jelent segítséget, mert ha dicsőítjük őt és imádjuk őt, az azt jelenti, hogy feltétel nélkül elfogadjuk azt, amit mond, és engedelmeskedni tudunk neki. És ha engedelmeskedünk neki, akkor esélyünk van arra, hogy meggyógyuljuk a bűnbetegségét. Így működik ez. És Isten azért rejtőzött el az ember elől, és azért nem mutatta meg magát az embernek, mert azt szeretné, hogy azok találják meg őt, akik gyógyulni vágynak, és akik ezért hívják az ő nevét segítségül. És ezért van, hogy a gyengék, a kicsik, az elveszettek fogják őt megtalálni. A nagyok, az erősek, a bölcsek és az okosok nem fogják őt megtalálni. Így olvassuk a Lukács 10.21-ben, Jézus ezt mondta, hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, a kisdedeknek viszont megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Tehát most már értjük, hogy Istent miért csak így tudjuk megtalálni, de ki fogja ezért keresni Istent? Ki az, aki magát bűnösnek és elveszettnek érzi? Magunktól nem látjuk ilyennek magunknak. Senki nem azért keresi az Istent, mert magát bűnösnek érzi, hanem azért, mert érzi, hogy Isten segítségére és gondviselésére van szüksége. Az ember így kezdi keresni Istent. Nem tudjuk mi Istent jól keresni. Nem tudjuk, hogy miért van szükségünk Istenre. A kezdet kezdetén ezzel nem vagyunk tisztában. Ezért van az, hogy valójában Isten kezd keresni bennünket. Isten kezdi keresni az embert. Keresi azokat, akikben valamiféle lelki szomjúság van, akik érzik, hogy valami nincs helyén az életükben. Mi azt gondoljuk, hajlamosak vagyunk, még hívő emberek is azt gondolni Istenről, hogy ő egy nagy úr, aki ott ül a mennyben fönt, mint egy bíró, és figyeli az embereket lent a földön, és nézi azt, hogy ki az, aki vétkezik, ki az, aki bűnös, hogy arra majd lecsapjon, és megbüntesse azt. És aki viszont nem vétkezik, nem bűnös, azt majd kegyelmesen megmenti. És ennek megfelelően az emberek félnek Istentől, félnek az ő ítéletétől, félnek az ítélet napjától, mert oda kell állni a mindenható elé, aki majd kérlelhetetlenül ítéletet hoz az ember fölött. Ez a kép van az emberekben, a legtöbb emberben Istenről. A Biblia mit mond? Ezzel szemben milyen Isten? A Biblia alapján Isten pont ennek az ellenkezője. Azt olvassuk a Zsoltárokban, a 113. Zsoltárban, hogy magát megalázva tekint szét menjen és földön. 53. Zsoltárról pedig azt olvassuk, hogy letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes Istent keresünk. Isten magát megalázva koldulja az ember szeretetét. Szeretné magára felhívni a figyelmet. Olyan, mint egy hajléktalan koldus, aki ott ül az út szélén, és szólongatja a járókelőket. Valamit szeretne nekik elmondani, valamit szeretne tőlük kérni, de a járókelők mit szoktak tenni, amikor látnak egy ilyen hajléktalan koldust? Hát úgy elfordítják a fejüket. Ő úgy az a zavaró tényező, ami a mi életünk békességét időnként felzavarja, de hogyha elfordítjuk a fejünket és úgy megyünk el mellette, akkor nem veszük észre, akkor annyira nem zavar. De ez a koldus szólongat. Újra és újra szólongat. Szeretne valamit kérni tőlünk, szeretne nekünk valamit mondani. Csak az ember ezt nem akarja meghallani. Isten így munkálkodik ebben az életben. Mi vagyunk az urak, mi vagyunk, akik jólétben éljük itt az életünket, és ő az, aki minket állandóan zavar, és akinek nem szívesen hallgatjuk a hangját. Valójában Isten ezt teszi mindannyiunk életében. Próbál menteni, de minket ez zavar. Megyünk és keressük a magunk dolgait, és reménykedünk, hogy majd az ítélő székben, amikor ott ül a mindenkit megítélő bíró, majd jól fog a mi életünkről dönteni. De amikor itt van, akkor nem akarjuk hallani. Akkor számunkra olyan, mint egy hajléktalan koldus, akit kikerülünk. Nem akarjuk érezni a szagát. Sajnos ez a valóságos viszony itt, a Földön, a kegyelem idő alatt Isten és ember között, és így élt itt Jézus is a Földön, nem szerették őt. Kényelmetlen volt a jelenléte. A zsidó tanítói rétegnek, a farizeusoknak, de még a középosztálynak is Jézus olyan zavaró tényező volt. Úgy írja a Szentírás, hogy vámosok, bűnösök és paráznák barátja. Azokkal tekintették egy szinten őt, és hát azok voltak, akik hallgatták a tanításait. Volt néhány tanultabb zsidó is, akik azért észrevették, hogy nem úgy beszél, mint a többi tanítók. És voltak, akik meghallották ennek a koldusnak a szavát, és akik odafordultak erre a tanításra. De a többség nem ezt tette. És amikor azok, akik végül odafordulnak és szóba állnak ezzel a koldussal, és meghallják az üzenetet, és megértik, hogy tulajdonképpen ők vannak bajban, mi vagyunk bajban emberek, és ez a koldus csak segíteni szeretne rajtunk, akkor ez már minket meggyógyít a mi bűnbetegségeinkből? Ez még nem. Ez még csak a beismerése valaminek. De még egy dolgot kell tennünk, át kell adnunk az életünket Istennek. Ugye ez az a bizonyos megtérésről szóló tanítás. Nem elég elfogadni, hogy ő Isten, nem elég megérteni, hogy minket szeret, nem elég elhinni neki, hogy velünk van a baj, nem elég elhinni azt, hogy meg tud minket gyógyítani. Át kell adnunk mindenestől az életünket, Urunknak kell őt elfogadni, el kell határoznunk egy életre, hogy szolgái leszünk és engedelmeskedünk neki. Mert ez a gyógyulásunk útja. Egyedül ez a gyógyulásunk útja. És mi az, ami ezt nehézzé teszi? Mi az, amitől ez emberileg lehetetlen? Két dolog van. Az első, amit bizonyára ti is tudtok, és amit valószínűleg, amiben teljesen egyetértünk, az, hogy az embert a bűnei választják el Istentől. A bűneink miatt olyan nehéz nekünk ezt a döntést meghozni. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a bűneink rosszak, és a halálunkat okozzák, és csak rombolnak, még akkor is rettentő nehéz az embernek ezektől megszabadulni. De én most nem erről szeretnék beszélni elsősorban, hanem a másodikról, a második akadályról, ami minket megakadályoz, hogy Istenhez forduljunk és Istennel összekössük az életünket. És ez az, amit az alapigében is felolvastunk, még egyszer elolvasom azt a 18. verset. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Nem csak arról van szó, hogy ragaszkodunk a bűneinkhez, hanem az is probléma, hogy nem vagyunk Istennel békességben. És most lehet, hogy meglepődtök ezen a gondolaton. Miért kell nekünk megbékülni Istennel? Nem voltunk, nem vagyunk vele békességben? Az emberek nincsenek békességben Istennel? Ha megkérdezzük egy világi embert, hogy haragszik-e Istenre, mit fog mondani? Néhányan lesznek, akik azt mondják, hogy haragszanak Istenre. Mert hogy miért engedte meg ezt, vagy miért engedte meg azt, vagy miért nem szabadít meg engem az én bajomból. De akik ezt mondják, azok már egy picit hisznek. Azok már őt létező valóságnak gondolják, és ezért számon kérik, és ezért haragszanak. De aki nem hisz Istenben, az miért haragudna rá? Hát számára ez nem tényező. De ez nem így van. A bűnös ember nincsen békességben Istennel. Nem biztos, hogy haragot érez, indulatot érez Isten iránt. Csak nem kíváncsi rá. Nem akar vele találkozni. Nem akar a közelében lenni. Úgy nem akar a közelében lenni, ahogyan a tékozló fiú sem akart az apjával találkozni. A tékozló fiú nem volt dühös az apjára. Ugye azt olvassuk, hogy kikérte a vagyomból rá első részt, és ezt megkapta. És elment. Megkapott mindent, amit az apjától kért, az apja nem tartotta vissza, elengedte. Nem volt oka, hogy haragudjon az apjára. Feltételezhetjük azt is, hogy a tékozló fiú nem gondolta azt, hogy az apja haragszik rá. Mert az apja szeretettel bocsátott el. Biztosan elmondta neki, hogy nem ért egyet azzal, amit tesz. De mikor látta, hogy a fia hajthatatlan, engedett neki. Odaadta neki a vagyon első részét, és elengedte. Nem volt egyikük részéről sem harag a másikuk iránt, és ezt mindketten tudták. A tékozló fiú mégsem volt békességben az apjával. Onnan tudjuk, hogy a legutolsó pillanat utáni pillanatig várt azzal, hogy hazatérjen. Amikor már a disznók vájúja mellett sem tudta az éhségét csillapítani, akkor döntött úgy, hogy most már csak a halál van hátra, most már inkább visszamegyek. Miért nem akart az apjával találkozni? Nem akart a szemébe nézni. Ezért nem akart vele találkozni. Ezért nem volt békességben az apjával. Így nem vagyunk mi sem békességben az Istennel. Az ember nem akar az Isten szemébe nézni. Amikor két ember között konfliktus alakul ki, mondjuk az egyik ember bántalmazza a másikat, ok nélkül, akkor melyikük fog tovább haragudni a másikra? Mert a bántalmazott is nyilván a sértettség okán, világi emberekre gondolunk, haragudni fog egy ideig. De egy idő után el fogja felejteni. Őt igazságtalan bántalmazták, ő nem tehet róla, egy idő után ezt elfelejti. De aki bántalmazott, és aki tudja magáról, hogy ő igazságtalanul bántalmazott egy másik embert, az azzal az emberrel nem tud megbékülni, mert ahányszor meglátja, eszébe jut, hogy mit tettem, és nem tudok rá magyarázattal szolgálni. Nem lesz vele békességben. Így működünk. És ezért nem vagyunk békességben Istennel. És ez egy óriási akadály arra, hogy Istent megtaláljuk, és őhozzá megtérjünk. És nem csak ilyen módon van az emberekben békétlenség, mert ez egy kicsit olyan megfoghatatlan békétlenség bennünk. Nem mindig érezzük ezt a dolgot. Olyankor érezzük, amikor Istenhez kell menni, és azt érezzük, hogy hát úgy valami minket elválaszt tőle, valahogy nem háborítatlan a vele való kapcsolatunk, és az embernek olyan kényelmetlen leborulni, imádkozni ilyen esetekben, de ez nem tölti be a mindennapjainkat. De figyeljük meg az embereket, hogy hogyan élnek a hétköznapokban, és általában miről beszélgetnek, miről gondolkodnak, mi tölti be a gondolataikat. Üljünk fel egy buszra, és hallgatózzunk, igaz, hogy ez nem illik, de azért az embernek időnként megüti a fülét mások párbeszéde. Az emberek nem sokkal azután, hogy elkezdenek egymásról beszélni, rátérnek a panaszokra. Mindenkinek vannak panaszai, mindenkinek vannak nehézségei, akár a maga életében, akár mások életében. Ez nem jó, az nem jó, ezen kellene változtatni, ezzel küzdök, azzal küzdök. És ez természetes, ez így is van, így éljük az életünket ezen a világon. Nincsen bennünk békesség, félünk a jövőtől, félünk a kiszolgáltatottságtól, félünk a betegségtől, félünk a nehézségektől, amelyeket nem látunk előre, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mindez az Isten hatalmában van. Ennek ellenére nincsen békességünk. Az embereknek nincsen békességük, és igazuk van, mert Isten nélkül senkinek nem lehet békessége. De attól, hogy az ember a jövőt nem látja, attól, hogy fél a kiszolgáltatottságtól, attól még nem biztos, hogy oka lenne erre a békétlenségre. Mert a békétlenség valódi oka nem a körülmények, és nem mások. A békétlenség valódi oka az, hogy Istennel nem vagyunk békességben. Azok a békétlenségeim is ennek tulajdoníthatók, az Istennel való békétlenségemnek, amelyek nem kapcsolatosak Istennel. Mert amikor Istennel megbékül valaki, amikor Jézus Krisztus által megbékülünk Istennel, akkor nem fogunk félni semmitől. Akkor elmúlnak a panaszaink, a kételjeink, a vívódásaink, a békétlenségnek átveszi a helyét az öröm és a hála. És akkor is az ember tud szenvedni, akkor is kihívások vannak az életünkben, de tudjuk, hogy minden Isten kezében van, és nem félünk Isten szemébe nézni, és ezekről beszélni, és ezekre megoldást kérni. És nem lesznek kétségeink, hogy vajon Isten segít-e, vagy nem segít. Ha az ember megbékül Istennel, akkor rájön, hogy semmi oka nincs panaszra, semmilyen körülmények között. Ez nagyon nehéz elfogadni. Mert ugyanakkor ugye ez egy mérce is, ez a gondolat arra vonatkozóan, hogy hogyan állunk mi Istennel. Vannak panaszaink? Ha vannak panaszaink, megoldatlan problémáink, vagy megoldhatatlannak gondolt problémáink, amelyek minket félelemmel és szorongással töltenek el, akkor ez jelenti, hogy még nem vagyunk teljesen békességben Istennel. A teljes szeretet megszünteti a félelmet, ugye mondja János apostol, és sokan nem értik ezt, hogy ez mit jelent. Hát most attól, hogy én szeretem Istent, attól én még tudok félni ettől-attól. De pont erről van szó, hogy ha az ember feloldódik Istenben, akinek a kezében van minden, akkor egy idő után ez kézzelfoghatóvá válik. Ez a bizonyosság. És az ember elnyeri a békességet. Bizonyára ti is hallottatok egy ilyen esetről a II. Világháború után, amikor a felszabadító csapatok felszabadították a koncentrációs táborokat. Nem tudom, hogy orosz vagy amerikai csapatok voltak. Az egyik baraknak a falára egy ilyen feliratot láttak, hogy ha Isten létezik, könyörögnie kell a megbocsátásomért. Ezt valamelyik rab írta oda fel. És ha belegondolunk, hogy ott ők mit éltek át, ezek a rabok, akkor nem is ítéljük őt el azért, hogy ő ezt így élte meg. Mert valóban ott a poklok poklát élték át ezek az emberek. De olyan történetről is hallottam, hogy egy fiatal lány, aki szintén koncentrációs táborban volt, és lehetett tudni, hogy másnap meg fog halni, mert tudták a sorsukat ezek a rabok, akkor azt mondta, hogy én most is végtelenül hálás vagyok Istennek minden percét, percért, amit ezen a földön élhetek még, ebben a, ebben a táborban, ezen a helyen is, és addig a percig, amíg holnap az életemet kioltják, addig hálás leszek Istennek azért, amit adott nekem. Milyen nagy különbség van a kétféle hozzáállás között? Nem ítéljük el azt az embert, aki Isten ellen lázott emiatt a nehéz sors miatt, mert nem ítéljük el, mert valóban emberi erőt meghaladó nehézségről volt ott szó. De mégis érzékeljük azt, hogy az egyik ember nem találta meg a békességét Istennel, a másik viszont megtalálta. És ott a poklok poklában is békessége volt Istennel. És nem félt semmitől. A békesség a legnagyobb ajándékunk ebben az életben. Gondoljuk bele, hogy az emberek mit hajszolnak. Azok, akik a pénzt hajszolják, a befolyást hajszolják, karriert, minél nagyobb, minél többet, minél jobbat keresik az élvezeteket, keresik a mindenfélét, amit az emberek az életben keresnek. Miért keresik ezeket? Mert valamiféle békességet remélnek ettől. Azt remélik, hogy akkor ott ők jól fogják érezni magukat biztonságban, de legfőképpen békességben. Pedig mindezt ingyen felajánlja nekünk Isten. És semmit nem kell érte tenni, csak ki kell nyújtani érte a kezünket. És ő hív bennünket arra, hogy béküljünk meg vele. Mert ezt, az igazi békességet szeretné nekünk ajándékozni. És hogyha valaki megbékül Istennel, akkor már nem lesz nehéz megtérni hozzá. Azt is mondhatnánk, hogy aki megbékül Istennel, az már nem is tud nem megtérni Istenhez. Mert rájön, hogy milyen nagy kincs ez. Ennél nincs nagyobb kincs és nagyobb érték, nincs nagyobb öröm annál, mint amikor az ember Istennel megbékülhet, és áthathatja neki az életét, és visszatérhet Istenhez, ahogyan a tékozló fiú is visszatért az ő atyához. Érezzük a történetből, hogy ott milyen öröm volt, és békesség. Biztosan nem volt könnyű annak a tékozló fiúnak a további sorsa, mert engedelmeskednie kellett, de ő valószínűleg örömmel engedelmeskedett már apjának. A lelke szabad volt attól, amitől a bátyjának a lelke nem volt szabad. És nem csak az a cél, hogy mi megbéküljünk Istennel. Isten azt szeretné, hogyha mi ebben neki munkatársai lennénk. Azt olvassuk az igében, hogy néktek adja a békéltetés szolgálatát. Reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Tehát nekünk is másoknak segítséget kell nyújtanunk ebben. Ha mi meg tudunk Istennel békülni, akkor nem az a legnagyobb célunk és egyedüli célunk, hogy amikor látunk más embereket szenvedni az Istentől való távolság és békétlenség miatt, akkor őket is segítsük a megbékélésre. Hogy az ő szemükbe se lássuk a fájdalmat, a kétségbeesést és a szorongást, hanem őket is, az ő szemükben is, az ő arcukon is az öröm látszódjék. A legszebb szolgálat, amit egy hívő ember ezen a világon végezhet, az az, hogy a békéltetés szolgálatát végzi. Másokat próbál Istennel megbékéltetni. És tegyünk fel egy kérdést itt. Vajon, ha én nem vagyok Istennel háborítatlan békességben, akkor meg tudok-e másokat békéltetni Istennel? Ingatjátok a fejeteket, hogy nem. Én azt mondanám, hogy legalábbis nagyon nehezen. Mert ha én nem tudom ezt, ennek a példáját megmutatni, akkor miért békülne ő meg? Mitől hinné el, hogy ez így jó? Ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk nem kell szolgálni, és nem kell hirdetni az evangéliumot, és nem kell a békéltetés szolgálat végezni. Nem erről van szó, mert különben akkor nagyon kevesen végeznének Istennek szolgálatot. De azt jelenti, hogy ne csak azért béküljünk meg Istennel, mert nekünk az jó lesz, hanem azért is, mert így tudunk szolgálni, így tudunk értelmes életet élni ezen a világon. Vezessünk, menjünk mi is Istenhez, béküljünk meg mi is vele, de vezessünk másokat is Istenhez. Nincsen ennél szebb és felemelőbb munka ezen a világon. És így végződik az igény, ugye az alapigény, mintha Isten még egy hangsúlyt tesz rá, és nyomatékosítja, hogy Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Mintha azt mondaná, hogy nincs ennél fontosabb. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Én is ezt kérem mindannyiunktól, ez a szívem legfőbb vágya, hogy mindannyian, ahogyan itt az igében is olvastuk, értsük meg, hogy ez a legfontosabb, hogy mi Istennel békességbe kerüljünk, minden akadályt hárítsunk el ennek az útjából, és ahogy a tékozló fiú visszament az atyához, mi is menjünk hozzá vissza, és béküljünk meg az Istennel.